Szeretettel köszöntelek benneteket, és az alapigénknél nyissuk meg a Szentírást. A Korintus beliekhez írt első levél 9. fejezeténél, nyissuk meg a Szentírást, és a 24. verstől olvasom a 27. versig. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el a jutalmat? Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki pályafutásban tusakodik, mindenben maga tűrtető. Azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra. Úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet és szolgálvá teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Ez az egész 9. fejezet ugye arról szól, hogy arról beszél Pál apostol ebben az egész fejezetben, hogy ő Istentől kapott megbízatást arra, hogy hirdesse az evangéliumot. Hogy elolvassuk ezt a fejezetet, akkor ezzel fogunk találkozni. És hát ez a feladat nem kenyérkereseti lehetőség a számára, hanem elhivatottság. Az apostol az egész életét tette fel erre a munkára. Olyannyira, hogy az evangélium hirdetésen kívül ezen a földön nem is igazán érdekli semmi más. Ugye a sátor készítéssel is csak azért foglalkozik, hogy a mindennapi betevőjét ugye elő tudja teremteni, és hát nem azért, hogy erre a világra szépen berendezkedjen. Azt mondja Pál apostol, hogy az evangélium hirdetése számára belülről fakadó kényszer. Azt mondja a 16. versben, hogyha elolvassuk, hogy szükség kényszerít erre. Ugye azt látjuk, hogy ez őneki szükséglete, hogy ezt tegye. Ismerjük a szükségleteinket, ugye tapasztaljuk, hogy ez mit jelent. Ugye szükséges a szervezetünk működése érdekében inni, szükséges enni. Ugye ezek mind szükségletek. És ezeknek a szükségleteknek a kielégítése, hogy egészséges az ember, normál esetben nem okoz semmiféle problémát. Azt látjuk a festőknél, vagy a művészeknél is, hogy szükséges nekik, hogy azt tegyék, ami belőlük fakad. Például egy festő meglát valamit, és szükség neki, hogy azt megfesse. Tehát azt neki meg kell tennie, és addig nem nyugszik, amíg el nem készül az a kép, vagy el nem készül az a vers, vagy el nem készül az a regény. Ugye akinek ilyen belső szükségletei vannak, úgymond. És Pál apostol ráadásul nem csak tehetség által motiváltan hirdeti az evangéliumot. Tehát nem azért hirdeti, mert ő neki erre olyan nagy tehetsége volna, és hogy ő állandóan erről akar beszélni, hanem azért is, mert miután azért valamilyen tehetsége van, de egyértelmű megbízatást kapott, hogy ezt a feladatot végezze. És ezért mondja azt, tehát így folytatja a következő versben, hogy jaj, ugyanis nékem, ha az evangéliumot nem hirdetem. És ez a belső kényszer, ez nem egy rabszolgának a kényszere, hanem együtt munkálkodik benne a benne lévő tehetség és felelősségtudat, az indítatás és lelki ismeretnek a végülis a csodálatos harmóniája az, ami munkálkodik benne. Ugye az evangélium ügyénél nem volt fontosabb dolog a számára, tehát hogy ezt előre vigye, és hát úgy is megfogalmazhatjuk ezt, hogy nem egyszerűen az Isten ügyének a szolgája volt, hanem az evangélium ügye, az a személyes ügye volt Pál apostolnak. És mindent elkövetett, hogy képes legyen az emberekkel megismertetni az evangéliumot. És hogyha a 22. versnek az első részét és a 23. verset elolvassuk, az így hangzik, hogy az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Ugye itt folytatja, hogy mindeneknek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Ez pedig az evangéliumért mi velem, hogy részes társ legyek abban. És ha elolvassuk a Pál apostol leveleit, és az apostolok cselekedetét, amelyben róla van szó, az ő munkásságáról van szó, akkor azt láthatjuk, hogy Pál apostol teljes szívével, teljes lelkével, teljes értelmével és teljes erejével szerette az Istent. És mindennél fontosabb volt számára, hogy engedelmeskedjen az Isten akaratának. Csak néhány igét, vagyis hát összesen két igét szeretnék ezzel kapcsolatban még felolvasni. Az egyik az apostolok cselekedetének, az apostolok cselekedeteiben található 20. fejezet 24. vers, és így hangzik. Tehát apostolok cselekedete, 20. fejezet, 24. vers. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Tehát azt mondja itt Pál apostol magáról, még az élete sem drága néki. Csak hogy végezze ezt a feladatot. Csak hogy részese legyen ennek a munkának. A másik igevers, amit szeretnék felolvasni, ez pedig a Filippi beliekhez írt levél első fejezetének a 17. verse. Tehát Filippi beliekhez írt levél első fejezetének a 17. verse. Ugye itt arról van szó ebben a ige szakaszban, hogy többen, amikor kiderült, vagy megtudták, hogy Pál apostol fogságba került, hogy azt mondja, hogy nagyobb bátorsággal merik szólani az igét, és akkor folytatja, hogy némelyek ugyan irítségből és versengésből is, de mások jó akaratból is hirdetik a Krisztust. És a 17. versben ezt mondja Pál apostol, de mások szeretetből tudván, hogy én az evangéliumnak oltalmazására rendeltettem. Tehát az evangélium tisztaságának, az evangélium hirdetésének az oltalmazására. Tehát Pál apostolnak egy nagyon-nagyon fontos úgymond küldetéstudata volt. És ugye itt a 9. fejezet végén, az alapigénknél arról olvasunk, arról beszél Pál apostol, hogy ő hogyan áll a szolgálatához, és nem csak az, hogy ő hogyan áll a szolgálatához, hanem hogy mi a titka a győzelmes keresztényi életnek, és ezt a sportolóknak a hozzáállásához hasonlítja. Tehát párhuzamot von a győzelmes keresztényi élet és a sportolóknak a hozzáállása között. Ugye az apostol korábban is ismeretes volt az emberi teljesítmény mérésére szolgáló sportverseny. Hát nyilvánvalóan akkor még jóval kevesebb sportág volt, mint napjainkban. És hát az apostol is tisztában volt azzal, hogy ahhoz, hogy a sportolók megszerezzék az úgynevezett babérkoszorút, mert ugye akkor még ezt lehetett szerezni, nem aranyérmet, hát nagyon-nagyon keményen meg kell, hogy küzdjenek. És a küzdelem az első helyért nem akkor kezdődik, amikor elindítják a startot, hanem azt már jóval előtte meg kell előzze a kemény felkészülés. Vagyis hát győzelemre csak azoknak van esélyük, akik keményen végigcsinálják az edzéseket. És hát én is szeretnék a továbbiakban párhuzamot vonni a sportolók, és a sportolóknak a tusakodása és a keresztény élet között. És hát 5 plusz 1 szempont, egy szempontot találtam, és ez alapján, vagy emellett szeretnék végigmenni. Az első szempont, amit találtam, hogy a sportoló az lehet, akinek megvannak a fizikai adottságai ahhoz, hogy az adott sportágban esélye legyen arra, hogy valamilyen sikert érjen el. És hát keresztény is az az ember lesz, akiben van fogékonyság lelki dolgok iránt, mint ahogy a sportoló is rendelkezik fizikai adottságokkal. Ugye mindannyian, akik kerestük az igazságot annak idején, azért indultunk el, mert vágytunk arra, hogy kérdéseket kapjunk a válaszainkra. Hogy valahol meg tudjunk nyugodni, hogy valahogy értelmet nyerjen az életünk. És ugye mindannyian Krisztus lábainál találtuk meg a mi nyugalmunkat, és amikor ezt megtaláltuk, akkor mindannyian úgy éreztük, hogy hazaérkeztünk, ezt kerestük. Megtaláltuk azt, amire vágytunk. És ugye aki sportolni szeretne, az is keresi és kutatja, hogy melyik is az a sportág, amiben ő otthonosan tudna mozogni. Aztán a második, hogy a sportolónak szeretnie kell az adott sportágat, és örömmel kell belevetnie magát az edzésekbe. Mert hogyha nem szereti azt a sportágat, akkor az edzések, ugye a kemény edzések örömtelen pillanataiban elmehet a kedve az egésztől, és feladhatja. És ugyanúgy a keresztény embernek is szeretnie kell azt, amit csinál, azt, amiben hisz. Hogyha nem leli örömét a hitében, akkor nem fog megmaradni. Ugye az ellenség gondoskodik arról, hogy minél több csüggesztő körülmény vegyen bennünket körül. Úgy emlékszem a magam életében, de szerintem mindannyiunknak ez a tapasztalatunk, hogy amikor fontos döntéseket hoztunk meg az életünkben, ahogy közeledtünk az Istenhez, akkor mindig nagyon-nagyon sok probléma jött közbe a magánéletünkben. Sok csüggesztő körülmény, sok elkeserítő körülmény jött, hogy elmenjen a kedvünk. De miután itt vagyunk, az azt jelenti, hogy nagyobb volt bennünk az igazság szomjunk, az Istenhez való tartozásnak a vágya, mint hogy megijedtünk volna ezektől a nehézségektől. Aztán a következő, amit itt találtam, hogy a sportoló, hogyha belegondolunk egy sportolónak a munkásságába, tehát önmagától nem tud fejlődni. Tehát, hogyha egyedül marad, ha nincs mellette edző, akkor a sportoló nem fog tudni fejlődni, mert kívülről az ember nem látja saját magát. Ugye kell valaki, aki ért hozzá, tudja, hogy miből áll az a sportág, tudja, hogy mik ennek a sportolónak az erősségei, mik a gyengeségei, miben kell őt erősíteni. Ugye az edzőnek az is a feladata, hogy helyre billentse a sportolót, hogyha elcsüggedne, vagy éppen elbízná magát. Tehát, hogy így ezt az egyensúlyt ő megtartja a sportoló életében. És az edző azt is látja, hogy mennyi idő van még a nagy megmérettetésig, min kell még csiszolni, tehát mi az, ami még nehézsége van ennek a sportolónak. És az edzőnek rendelkeznie kell a motiváció gazdag eszköztárával is, hogy segíteni tudja a sportolónak a fejlődését. És hát nem utolsó sorban a sportolónak és az edzőnek nagyon szoros baráti kapcsolatban kell lenniük, és hát gyakorlatilag a sportolónak meg kell bíznia az edzőben, az edző szakértelmében, és akkor is, hogyha a kemény edzések következtében ugye elmegy a kedve, mert hát miért ne lenne ilyen, akkor is tudjon belekapaszkodni abba, hogy az edző tudja, hogy nekem mit kell csiszolni, mi az, ami még hátra van, és tudjon benne bízni, akkor is, amikor maga a sportoló nem látja, hogy van-e értelme annak, amit csinál. És hát mint ahogy a sportolók fejlődéséhez is szükséges egy edző, egy lelkiismeretes munkálkodása, ugye a keresztény életében is, ugye, hát nekünk van egy edzőnk, ugye maga Jézus Krisztus, aki tökéletesen testre szabott edzéstervet állított elő mindannyiunk számára. Mindannyiunknak látja az állapotunkat, és tudja azt, hogy kit, miben, hol kell csiszolni, ahhoz, hogy majd egyszer győzelemre juthassunk. Hát edzés közben ugye nagyon sokszor érezzük úgy, hogy nem bírom tovább, nekem ebből elég volt. Ez nagyon fáj, ez nagyon keserves. De hogyha szeretjük a mi edzőnket, ha mi bízunk benne, Ha bízunk abban, hogy ő tudja, hogy mit, miért enged meg az életünkben, és tudjuk azt, és hisszük azt, hogy te nem enged bennünket feljebb kísérteni, mint amit el tudunk viselni, akkor át tudunk billenni, úgymond a holtponton, és végig tudjuk csinálni azt az edzés sorozatot, amelyet a mi számunkra előállított. Ugye kardinális kérdés a mi útunkon, hogy bízunk-e a mi edzőnkben, ugye Jézus Krisztusban, elhisszük-e, hogy ő szeret bennünket, és hogyha nehézség üti fel a fejét a mi életünkben, akkor az nem azért van, mert ő már nem szeret bennünket, vagy büntet bennünket, hanem azért van, mert ezek szükségesek ahhoz, hogy bennünket edzen, és hozzászoktasson az igaz úton járáshoz. Hát a kereszténység itt egy kicsit eltér a sportolók életétől, mert ugye a kereszténység esetében nem csak a lelki adottságokkal rendelkezők juthatnak győzelemre, ugyanis Isten mindenkit hív. Mindenkinek ad lehetőséget és segítséget ahhoz, hogy győzelemre juthasson. Hát azonban ugye látjuk, hogy mivel elég kevesen vagyunk itt, hát nem sokan vágyakoznak erre a fajta győzelemre. És hát van olyan is, aki keményen kikéri magának azokat a nehézségeket, amelyek érik az életben. Ugye vannak, akik fel vannak háborodva, hogy hát miért engedi meg ezt az Isten? Hát milyen szerető Isten az, aki nehézségeket ad az életünkben? Mindenki számára egyénre szabott edzés terveket készített az Isten, és ő nagyon jól látja, hogy ki milyen adottságokkal rendelkezik, kit mi segíthet a győzelemre. És hát akit vonz a győzelemre jutásnak a lehetősége, az előbb-utóbb eljut oda, hogy zúgolódás nélkül el fogja fogadni mindazt, ami az életében adódik. Ugye milyen nagyszerű az, amikor idős emberek a magányt, a nyomorúságot, a nehézséget, a betegségeket olyan alázattal és olyan türelemmel viselik, és elmondják azt, hogy ők az egész életüket így élték le, hogy mindig elfogadták azt, ami adatott az életbe, és nem zúgolódtak, és nem háborogtak ellene. Ugye milyen nagyszerű az, amikor valaki egy keresztény ember hittel és alázattal alárendeli magát azoknak a dolgoknak, amik az életében adódnak. Aki bízik Istenben, aki elhiszi, hogy az Isten neki jót akar, hogy neki a barátja, és nem az ellensége, az az ember hitáltal igazzá válhat, és valódi győzelmet arathat az életében. És ez csak engedelmességgel, az igazság hűséges cselekvésével lehet elérni. Aztán a következő, és nagyon fontos dolog, ugye ez már a negyedik, hogy a sportolónak mindent, de mindent alá kell vetnie a versenyre való felkészülésnek, hogyha győzelemre akar jutni. És az edzés nem csak az edzőteremben tart, vagy a pályán, vagy az úszómedencében, hanem az élete minden pillanatát ennek kell meghatároznia, tehát az edzésnek kell meghatároznia. Tehát úgy a pihenését, a táplálkozását, a szórakozását. Sem magánélet, sem éhség, sem kívánság, sem semmi nem akaszthatja meg a sportolót a felkészülésben. Tehát ha eredményt akar elérni, akkor neki mind teljesen az egész életét alá kell ennek rendelni, hogy ő most felkészülés idejét éli, az időszakát éli. Tehát ez alatt az idő alatt, amíg ő felkészül, nem létezik számára a világ. Gyakorlatilag egy sportoló, amíg folyamatban van a felkészülés, meghal a világnak, és csak a felkészülésnek él. És hát éppen így a mi életünkben is nagyon fontos, hogy az egész életünket áthassa annak a tudata, hogy én most tulajdonképpen felkészülés alatt vagyok. Most van a kegyelem idő, ami számunkra, és amíg tartama, most van lehetőségünk felkészülni a Jézussal való találkozásra. Éppen ezért a mi életünknek is olyannak kell lennie, mint annak a sportolónak az élete, amely készül a nagy megmérettetésre. Gondoljunk bele, például egy olimpiára több évig készülnek az emberek. Húzamosabb ideig, tehát évekig készülnek, hogy ott abban a pillanatban, amikor ugye ki kell állniuk, akkor a lehető legjobbat hozhassák ki magukból. És hát ez az edzés nem abból áll, hogy napi 8 órát fut, vagy úszik, vagy tornázik, aztán hazamegy és éli mondjuk az átlag fiatalnak az életét. Elmegy szórakozni, különféle egészségkárosító dolgokkal próbálja magát jól érezni, majd hajnalba hazamegy, alszik egy keveset, aztán megint megy edzésre. Ugye az a fiatal, aki így menne edzésre, az edző rövid időn belül egyszerűen páros lábbal rúgná ki, és soha többet nem állna vele szóba. Aki az örök élet várományosaként éli az életét, hát ő sem csak a gyülekezetben hívő. Mert ha ez így lenne, akkor annak a valakinek valami kevés köze lenne a kereszténységhez. És hát nem árt, hogyha az ember eldönti, hogy valójában hova készül, mit akar, az élvezeteknek élni, úgymond jól akarom magam érezni az életben, és csak ez számít, vagy üdvösségre készülök, ugye az örök életbe, és hajlandó vagyok mindent alávetni ennek. És hát ebben a kérdésben nekem kell döntenem. Ez nem szerencse kérdése, hogy megpróbálom aztán, vagy sikerül, vagy nem. Ez kizárólag, hogy ez sikerül-e, rajtam múlik, az én döntésemen múlik. Vágyom-e a győzelemre, vagy ez túl fárasztó nekem, és én nem nagyon akarom magam megerőltetni. Azt mondja az apostol, hogy mindez, aki pályafutásban tusakodik, az mindenben maga tűrtető. Vagyis a győzelem esélyének a titka képes magát tűrtőztetni. Ugye ez a kifejezés, hogy maga tűrtető, ez egy régies kifejezés, de vajon mit hordoz ez magában, mit jelent? A jelentése ennek a szónak azt jelenti, hogy önuralmat gyakorol mindenben, úgy étkezésben, mint indulatai megfékezésében. Tehát az életét körülvevő dolgokban önuralmat gyakorol mindenben. Az a sportoló tehát, aki győzni akar, az mindenben maga tűrtető. Nem csak egy-két dologban, hanem mindenben. Így tehát az a keresztény is, aki győztessé akar válni, szintén az élet minden területén önuralomra kell, hogy jusson. Ugye szoktunk hivatkozni az önuralomra a mértékletesség kapcsán, az étkezés kapcsán. Ugye a mértékletesség józan gondolkodást, visszafogottságot jelent. És hát ugye az egészséges életmóddal kapcsolatban szoktunk erről beszélni. És hát nem mindegy valóban, hogy milyen életmódot folytatok. Az egészséges életmód nagyon fontos mindannyiunk életében, nem csak a táplálkozás, hanem a 8 alapelv is úgymond, minden egyes része. De az is nagyon-nagyon fontos, hogy ez ne pótcselekvés legyen az életünkben. Ne azért foglalkozzunk ezzel, hogy szinte fanatikusan, mert ezzel akarjuk, hogy is mondjam, a hiányzó életszentségünket pótolni. Gyakorlatilag azt jelenti ez a mértékletesség, ugye amikor ugye józanul gondolkodom, és visszafogott vagyok, hogy tudom, hogy ahhoz, hogy én az Istent szolgálni tudjam, hogy a lehető legtöbbet tudjam kihozni magamból, ahhoz nekem mértékletesnek kell lenni. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És a cél érdekében ez eszköz kell, hogy legyen, és nagyon vigyázni kell rá, hogy nehogy céllá formáljam tehát ezt a mértékletességet. És az önuralom kérdése, ugye, amiről beszéltünk, hogy maga tűrtetőnek kell lenni, ennél sokkal többet fejez ki. Tehát benne van a mértékletesség, benne van a visszafogottság, benne van az önuralom. és hát végülis minden az életünknek a minden területe benne foglaltatik ebben a magatürtetésben. A Galata beliekhez írt levél 5. fejezetének a 24. versét lapoznám fel. Tehát Galata beliekhez írt levél 5. fejezetnek a 24. versét olvasom. Ugye a maga tűrtetéssel kapcsolatban. Itt azt mondja Pál apostol, ugye miután felsorolja itt a lélek gyümölcseit, ugye ezeket a jellemzőket, azt mondja, hogy akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Mi a baj a kívánsággal és az indulattal? Miért kell vajon ilyen drasztikusan szembefordulnunk önmagunkkal, hogyha az Isten útját akarjuk járni? Azt mondja Péter apostol a 2. levele 1. fejezetében, hogy a romlottság a kívánságban van. Gyakorlatilag azt mondja ki ezzel, hogyha valaki az életét azzal tölti, hogy a különböző kívánságait elégíti ki, gyakorlatilag az az ember romlott, megromlik az ő lelkében, romlottá válik. És mi a baj a romlottsággal? Ugye a romlott fa milyen gyümölcsöt fog teremni? Romlott gyümölcsöt, ugye? Tehát az az ember, aki megromlik az ő kívánságai és az ő indulatai kielégítése miatt, a cselekedetei, a tettei, a megnyilatkozásai is romlottak lesznek. És az ilyen emberre azt mondja a Biblia, hogy testi ember. És a Róma beliekhez írt levelet szeretném fellapozni a 8. fejezetnél. Tehát Róma beliekhez írt levél 8. fejezet, és olvasnám az 5. verstől a 8. versig. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Akik pedig testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Tehát ha mi a kívánságainkat és az indulatainkat elégítjük ki lépten nyomon, akkor mi nem lehetünk kedvesek az Isten előtt, mégpedig azért, mert nem tudunk neki engedelmeskedni. És nem azért, mert nem akarunk, nyilván azért sem, mert az, aki mindig a kívánságaival és az indulataival van elfoglalva, az nem fogja észrevenni, hogy mi volt az Isten akarata ebben a helyzetben. Mit kellett volna tennem, mi lett volna helyes? De még ha akarná is az Isten akaratát cselekedni, nem teheti. Mert folyamatosan azzal van elfoglalva, hogy mi a saját akarata, mi a saját kívánsága, mi a saját indulata. Ugye a testi ember szeszélyes és megbízhatatlan, vagy kiszámíthatatlan. Ugye észre sem veszi, fel sem ismeri, hogy most ez egy olyan helyzet volt, amikor nekem ezt kellett volna tennem. Legfeljebb utólag dereng neki valami, hogy hú, hát ezt nem jól csináltam. Az egyik pszichológus ezt a mondatot jelentette ki, és szerintem nagyon sokat mondó, ami számunkra is, David Goleman-nak hívják, és ő egyáltalán nem hívő ember. Figyeljétek meg ezt a mondatot. A jellem az önfegyelmen nyugszik. Tehát a jellem az önfegyelmen nyugszik. A Bibliában is találunk ilyen igét, és ezt szeretném felolvasni. Példabeszédek könyve 16. fejezetének a 32. versét szeretném felolvasni. Tehát a Példabeszédek könyve 16. fejezetének a 32. verse így hangzik, mindannyian ismerjük nagyon jól, szerintem nagyon frappánsan van megfogalmazva. Jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatján annál, aki várost vesz meg. Tehát jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatján annál, aki várost vesz meg. Tehát lehet valaki akármilyen hatalmas és erős, ha nincs önfegyelme, nincs önuralma, akkor az az ember gyakorlatilag értéktelen ember. Vagyis akinek van önfegyelme, az jellemes ember. Engedjétek meg, hogy elmondjak nektek egy kísérletet, amit 4 éves gyerekekkel végeztek el. Egy nagyon érdekes kísérletet úgy hívják, hogy gumicukor teszt. 4 éveseket a kísérletvezető, tehát egyen-egyenként bevitt egy szobába, ahol semmi más nem volt, csak egy asztal meg egy szék, és az asztalon egy szem gumicukor. És azt mondták a gyerekeknek, hogyha kibírják azt a 10-15 percet, ugye nyilván nem mondták nekik, hogy 10-15 percet kell várniuk, mert a gyerekek ezt úgyse értették volna meg, hogy azt a kis időt, amíg a kísérletvezető elmegy, kimegy és elintéz egy dolgot, és ha kibírják, hogy az előttük lévő, az asztalon lévő egy szem gumicukrot nem eszik meg, akkor, hogyha visszajön a kísérletvezető, akkor 2 szem gumicukrot fog adni ezeknek a gyerekeknek. És képzeljétek el, hogy nagyon sok gyerek kibírta ezt a 10-15 percet. De gondoljatok bele egy 4 éves számára, mi a kísértés, ha nem ez? Hogy ott van előttem egy szem gumicukor, és bármikor megehetem, és hogyha nem eszem meg, akkor 2 üti a markomat. És hát megfigyelték a gyerekeket, hogy hogy próbálták elütni az időt, vagy hogy próbálták elterelni a saját kis figyelmüket, mert ugye nem volt ott semmi, se játék, se semmi, amivel elterelhették volna figyelmüket. Az egyik gyerek aludni próbált, lehajtotta a fejét a kezére, próbált elaludni, a másik énekelt, a harmadik verset mondott, mesét mondott magának, tehát ugye a maguk kis erejéből próbálták elterelni a figyelmüket. És nagyon sok gyereknek sikerült, tehát azok a gyerekek, akik felmérték, hogy a 2 több, mint 1, és érdemes várni, azok kibírták ezt a 10-15 percet. És hogyha itt érne véget a kísérlet, ez is egy nagy dolog lenne, mert megállapítanák, hogy igenis vannak olyan gyerekek, akik már 4 évesen rendelkeznek annyi okossággal, bölcsességgel, hogy felmérik, hogy igenis megéri várni, megéri tűrni. 14 év múlva újra megvizsgálták ezeket a gyerekeket, és mit állapítottak meg? Azt állapították meg, hogy azok a gyerekek, akik kibírták ezt a 10-15 percet, és nem nyúltak ahhoz az egy szem cukorhoz, azok sokkal jobb tanulók lettek, sokkal jobban teljesítettek, sokkal jobbak voltak a kapcsolataik, tehát a közösségbe jobban beilleszkedtek, jobban, tehát sokkal bátrabbak és határozottabbak voltak. Míg azok, akik nem tudták kivárni azt a 10-15 percet, és megették, lecsaptak a lehetőségre, ami biztos volt, azoknál azt állapították meg, hogy sokkal gyengébben teljesítettek, a kapcsolataik sokkal konfliktussal teliebbek voltak, és sokkal jobban szorongtak társaságba, és nehezebben illeszkedtek be. Vagyis azt állapíthatjuk meg, hogy ahhoz, hogy nagyszerű teljesítményt érjenek el az emberek, ahhoz szükségük van az önfegyelemre. Ugye a tanuláshoz is szükség van önfegyelemre, a sportoláshoz is szükség van önfegyelemre. Ha valamit el akarunk érni, ahhoz is szükségünk van önfegyelemre. Tehát feltétlenül szükséges ahhoz, hogy kitartóak legyünk valamiben, hogy ne adjuk fel, hogy tehát elengedhetetlenül fontos, hogy magatűrtetőek legyünk. Tehát ahogy ez a neves pszichológus megfogalmazta, a jellem az önuralmon nyugszik. És hát a keresztény élet is, vagy hogy is fogalmazom, tehát a keresztény élet sem nélkülözheti az önuralmat, az önfegyelmet. Hiszen a mi életünk tele van csapdákkal, buktatókkal, indulatos szívvel, vagy kívánságoktól üzve léptennyomon csapdába esnünk. Egyedül úgy tudunk e fölé kerekedni, hogyha magát, az önuralmat tökélyre visszük. Az ördög remekül ismeri a mi gyengeségeinket. Tudja, hogy milyen indulatúak vagyunk. Azt is tudja, hogy milyen kívánságok azok, amelyeknek képtelenek vagyunk ellenállni. És minden egyes emberre személyre szóló elvesztési terve van. Tehát a leggyengébb pontjainkat támadja folyton folyvást. Azonban azzal az emberrel szemben, aki maga tűrtető, gyakorlatilag tehetetlen. Ahogy Jakab apostolnál olvashatjuk, hogy álljatok ellene az ördögnek, és mi fog történni? Elfut tőlünk. Gyakorlatilag, aki maga tűrtető, az meg tudja futamítani az ördögöt. A fölött nincs hatalma az ördögnek. Ugye a 4 évesek gumicukor tesztjéből az derül ki, hogy vannak, akiknek adottságuk az önfegyelem. Ugye, akik már 4 évesen rendelkeznek vele. De mi van azokkal, akikből lesz hiányzik? Mi van azokkal az emberekkel? Azok eleve el fognak veszni? Erre vannak kárhoztatva, mert nem rendelkeznek genetikailag önfegyelemmel? És itt érhetünk tetten egy lényeges különbséget, ugye a sportolásra való alkalmasság és a kereszténységre való alkalmasság között. Ugyanis a sportolás az testi adottság kérdése. Ugye, amiről nem tehet úgymond az ember, az vagy van, vagy nincs. Ott például lehetséges olyan, hogy mondjuk valaki röplabdázni szeretne, de nem rendelkezik semmiféle gömbérzékkel. Ráadásul a lába is összeakadnak. Ugye egyetértünk abban, hogy az ilyen ne kezdjen röplabdázni, ne menjen röplabdázni, mert nincs hozzá tehetsége. Ezzel szemben a kereszténység teljesen más alapokon nyugszik, ugyanis a kereszténység, hogy ki alkalmas arra, hogy Krisztus követő legyen, az nem függ, egyáltalán nem függ semmiféle tehetségtől, semmiféle adottságtól. És ugye ellentétben a sportolókkal, ugye ott az fog eredményt elérni, akinek jó adottságai vannak, és szorgalmas, és kitartó. A mi esetünkben nem baj, hogyha nincsenek adottságaink, ha genetikailag nem rendelkezünk adottságokkal. Mert velünk ott van Krisztus, és kipótolja a mi hiányosságainkat. Viszont a kitartást, a ragaszkodást, azt nem spórolhatjuk meg. Tehát itt nem számít, hogy mi milyen ügyesek, erősek, okosak vagyunk. Isten ad annyi erőt, amennyire szükségünk van. Ad annyi erőt, hogy azzá legyünk, amivé lennünk kell. És itt az alkalmasságunk kérdése egyedül ott abban rejlik, hogy van-e hitünk. Hogyha van elég hitünk, a hitünkért cserébe Isten tud bennünket vezetni, formálni, alakítani. Ad erőt, hogy ellene tudjunk állni az ördögnek. Hitáltal győzelemre segíthet bennünket. Hitáltal igazzá lehetünk. És hitáltal megragadhatjuk a győzelmet, és meg is kapjuk azt. Mindennel megajándékoz bennünket. Ő mindent megad, amire nekünk szükségünk van, hogy győzzünk, és ki tudja pótolni tökéletesen a mi hiányosságainkat, és győzelemre tud bennünket segíteni. Csak egy valamit nem tud helyettünk megtenni, dönteni. Ez kizárólag a mi privilégiumunk. Kérdés az, hogy hogyan döntünk a mi kívánságaink és az indulataink felől. Az adott pillanatban, amikor jön a kívánság, és el kell döntenem, hogy most megszerzem magamnak bármi áron azt, amit kigondoltam, vagy segítséget kérek Istentől ahhoz, hogy lecsillapítsam a lelkemet és önuralomra jussak. Mit választok? Csak én dönthetem el, senki más rajtam kívül, de a felelősség is az enyém. Minden egyes döntésem kihat a győzelem esélyére, vagy pozitívan, vagy negatívan. Azonban, amikor benne vagyok egy helyzetben, vagy kísértésben, és akkor akarok úgy dönteni, hogy legyőzöm, akkor nem kell csodálkozni azon, hogyha nem sikerül. Ez pontosan olyan, mintha én mindenféle edzés nélkül le akarnám futni a maratonit, ezt a 42 kilométert. Hát az első kilométer után kinyúlnék, ha nem vagyok edzett. Hogyha én győzelemre készülök, akkor azt nekem a fejembe kell eldöntenem, és mérlegelni azt, hogy én oda hogyan jutok el. Az út a győzelem felé a magatürtetésen, az önfegyelmen keresztül vezet. És ma kell az önuralom mellett döntenem, és erre berendezni az egész életemet, hogy holnap győztes lehessek. És ennek a megvalósításához kérni az erőt az Istentől. És az sem baj, hogyha eleinte nem jutok a győzelemre, de hogyha kitartóan ragaszkodok az én döntésemhez, az én elhatározásomhoz, akkor előbb vagy utóbb, de győzelem lesz a vége. És ebben az igyekezetünkben van még egy nagyon fontos terület, ami a kitartásunkban megerősíthet bennünket. És ez az ötödik. A sportoló felkészülésére még az is jellemző, hogy a felkészülés ideje alatt egy percig sem felejtkezik el arról, hogy tulajdonképpen miért is szükséges magatürtetően edzenie. És a győzelmi koszorúnak a megszerzése lebeg a szemei előtt. A sportolók életében tulajdonképpen csak az számít, ami az első hellyel kapcsolatos. Nincs senki, aki azt mondja, hogy hát kérem, én megelégszek az ötödik helyezettel is. Ha így áll neki, akkor garantáltan az utolsók között lesz a helye. Mindenki győzni akar, hiszen ezért vállalja az emberfeletti edzéseket, a stresszt, a nehézségeket. Az egész életét a győzelem elérésének rendeli alá. Ugye, aki győz, az első lesz, és az dicsőséget szerez magának. Ugye az adott évben, az adott sportágban az ő nevét még 50 év múlva, sőt 100 év múlva is emlegetni fogják, mint ahogy ugye most is hallunk az 50-es évek, meg a 30-as évek olimpiai bajnokairól, hogy ki milyen csúcsot döntött meg, ugye? Ugye micsoda megdicsőülés annak a sportolónak, hogy abban az évben ő volt a legjobb. Mit gondolunk, hogy mondjuk egy olimpiára való készülődésnek minden perce élvezetes és örömteli? Bizonyára nem. Tele van gyötrelmekkel, nehézségekkel. Van, amikor a sportoló, biztos vagyok benne, hogy többször eljut oda, hogy feladja, hogy elég volt, ő ezt nem csinálja tovább, elege van belőle. És vajon ilyenkor mi segíthet? Az segít, ha az edző üvöltözik vele, vagy szépen a lelkére beszél? Egyik sem, nem a módja, hanem az, hogy mit mond neki. Ugye az edzőnek az a legfontosabb dolga, hogy ne felejtse el a sportoló, hogy ő mire készül, miért küzd, mi a küzdelmének a tárgya. A céltudatos élet az egyedül győzelmes élet. Akinek nincsen élet célja, az nem fog eredményt sem elérni. Hogyha látjuk a célunkat, akkor motiváltak vagyunk. Érdekeltek vagyunk abban, hogy küzdjünk. Ugye, aki a maratonit akarja lefutni, és arra figyel, hogy mennyire fáj az oldala, az hamarosan odáig jut az önsajnálatban, hogy feladja. Tehát ugye a kitartás és a célnak a látása, ez nagyon-nagyon fontos. Ugye, aki a célra figyel, Az érzi ugyan a fájdalmat, de tudja, hogy mit akar elérni, és semmi sem fogja őt a céljától elmozdítani. A 4 évesek gumicukor tesztjénél vajon mitől voltak olyan kitartóak azok a kis hősök? Mert felmérték, hogy a 2 több, mint az 1, és látták a céljukat. Tehát az, hogy ő 2 kaphat az 1 helyett, az neki egy fontos cél volt, amiért érdemes volt küzdeni. Hogyha van célunk, akkor van értelme az önfegyelemnek is. De úgy nem fogunk önfegyelemre jutni, vagy önuralomra jutni, hogyha nincs miért. Hogyha nem tudjuk megfogalmazni, hogy most ezt miért is kell nekem csinálni. És ahhoz, hogy a célomat elérjem, meg kell találnom, hogy milyen út vezet oda, és önuralom által végig kell rajta menni. Ugye Mózesről azt olvashatjuk, hogy Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztusnak a gyalázatát. Miért? Mert a megjutalmazása tekintett. Mózes ugyanúgy mérlegelt, mint ugye a 4 éveseknél láttuk, hogy Egyiptom, ugye egyik felől Egyiptom, ahol lehet jó és gazdag az életem, és élhetek a kívánságaim, illetve az indulataim szerint kedvemre. Ugye a másik oldalon pedig, ugye, hogy tovább látok az orromnál, és választom most per pillanat a küzdelmes életet, ugye, ahol magammal vívok folyton csatát, de tudom azt, hogy annak, hogy az Isten szolgálatát, illetve népemmel való együtt nyomorgást választom, annak meg lesz majd a jutalma a maga idejében. Mózes tudott választani felnőtt, érett emberként, mert felismerte az élet célját. Felismerte azt a fontos célt az életében, amiért érdemes volt küzdeni. Mert a megjutalmazásra tekintett. Meg tudta feszíteni az indulatait és a kívánságait nap mint nap. Túllátott népének a kemény nyakúsága által okozott problémákon, hogy állandóan nyafogtak, hogy állandóan támadták Mózest, hogy türelmetlenek voltak. És nem, sokszor nem is igazán értjük, hogy volt ő képes 40 éven keresztül ezt ilyen türelemmel és szeretettel hordozni, és csak egyetlen egyszer bukott el. Ugye egyetlen egyszer fogyott el a türelme, ugye, amikor odasújtott a kősziklához, holott csak szólnia kellett volna a kősziklának. Egyszer esett kísértésbe, hogy egy kicsit sajnálja magát, hogy egy kicsit elege legyen ebből a helyzetből. És ez azért volt, mert mint ahogy Mózes nem tekintett Egyiptomnak a gazdagságára, így nem tekintett a népének az örökös zúgolódására és ellenségeskedésére sem, hanem túllátott rajtuk, és a megjutalmazásra tekintett. Úgy szolgálta az Istent, úgy engedelmeskedett az akaratának, mintha látta volna a láthatatlant. Vagyis hitben járt, és nem látásban. A cél folyamatosan a szeme előtt lebegett, ott tartotta, és ez adott erőt a számára, hogy önuralommal, önfegyelemmel fussa meg az előtte lévő küzdőtért, mert el akarta venni azt a jutalmat, amely az élet célja volt. És hát eddig a hasonlóságot vizsgáltuk meg a keresztényi élet és a sportolók életvitele között, azonban van egy különbség is, vagyis hát több különbség, néhányat említettem, ilyen apró különbségeket, de van egy nagyon-nagyon lényeges különbség a sportolók élete és a keresztény ember küzdelmes élete között. Ugye a sportolók mindannyian ugyanazért a koszorúért küzdenek. Ugye régen tudjuk, koszorú volt, és nem aranyérem, mint most. Mert ugye ez az aranyérem, vagy ez a győzelmi koszorú, ez csak egyetlen egynek jár, mégpedig a legjobbnak. És ahhoz, hogy megszerezd az egyetlen legjobbnak járó koszorút, le kell győznöd a többieket. Mindenki más, aki ráteszi a lábát a pályára, tulajdonképpen ellenségé válik, akit le kell győzni. És ezért a győzelemért képesek emberek évekig odaszánni magukat, lemondani mindenről, ami esetleg akadályozhatja őket a győzelemre jutásban. És milyen sokan képesek erre, pedig egy versenyszámban csak egy lehet aranyérmes. Mégis mi mindenre képes az emberi akarat? Azért a rövid életű dicsőségért mi mindenről képesek lemondani. De milyen jó, hogy nem így van ez az Isten országáért való küzdelemben. Isten országa nincs limitálva férőhelyet illetően. Ugye megmondta Jézus, sok lakóhely van az ő atyának országában. És mindenki, aki győzelemre jut, oda kerülhet. Ugye azon kívül, hogy mindenki kap egy koronát, a győzelemnek a jutalmát. Mindenki örök életet és ezt a koronát kapja. Vagyis aki Isten országába kerül, mindenki aranyérmes lesz, mert győzelemre jut mindenki. És hát egy kitétel van, hogy szabályszerűen kell küzdeni, mert egyébként nem koronáztatunk meg. A Timóteushoz írt második levelet szeretném fellapozni, második fejezet, 5. versét. Tehát a Timóteushoz írt második levél, második fejezetének az 5. versét olvasom. Azt mondja itt Pál apostol, ha pedig küzd is valaki, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd. És hát éppen erről beszél az apostol alapigényben is, hogy ő szabályszerűen akar küzdeni. Úgy fut, mint nem bizonytalanra, mert a pályán csak egy nyerheti el a jutalmat, és ezért bizonytalan, mert előre nem lehet tudni. Az apostol azonban biztosra megy, tudja, mit akar, mert van célja. Ő üdvözülni akar. És azt is tudja, hogy ezt milyen úton, módon érheti el. És úgy viaskodik, mint aki nem levegőt vagdos. Nem színjátékot játszik, hanem élethalál harcot vív. Az életpályát, amit neki be kell futnia, küzdőtérnek tekinti, amelyen neki győznie kell, győzelemre kell jutnia. És azt mondja Pál apostol, ugye az alapigényben, hogy a győzelem érdekében szolgálvá teszi a testét, megsanyargatja, tehát ahhoz, hogy győzelemre jusson, megsanyargatja önmagát, és ezt úgy is lehet fordítani, hogy behúzok magamnak, ököllel az arcomba ütök. Tehát nyilván nem fizikailag és nem valóságosan, de ahogy önmagával bánik az apostol, azt látjuk, hogy nem mondható el az, hogy túlságosan kesztyűs kézzel bánna önmagával. Nem pátyolgatja, nem sajnálja magát, nem kényezteti magát, hanem igen-igen keményen, sőt, kegyetlenül bánik saját magával. Ugye behúzni a szeme alá az ellenségnek szoktak. Tehát gyakorlatilag ezzel azt mondja ki Pál apostol, hogy én a saját magam ellensége vagyok. És ezért pontosan úgy bánok magammal, mint a halálos ellenségemmel. Mert tudja, hogy abban a pillanatban, amikor elkezd magának kedvezni az ember, abban a pillanatban letér a helyes útról. Mert Istennek szolgálni és magamnak kedvezni egyszerre lehetetlen. Vagy magamat szolgálom, és kényeztetem magam, de akkor az Istennek nem tudok szolgálni, vagy ha az Istent akarom szolgálni, akkor magammal nagyon-nagyon keményen kell bánni. Mert különben visszaélek a legkisebb engedménnyel szemben is. Azt mondja Pál apostol, hogy mindeközben vigyázok arra, hogy, hogy én magam nehogy elveszek, amíg én csinálom ezt a feladatot. Mert hiába végzi az Istennek a szolgálatát, hiába hirdeti az evangéliumot, hogyha magával van elfoglalva, és hogyha nem küzd, hanem megengedi, hogy az indulatai és a kívánságai vezéreljék, akkor nem fog győzelemre jutni. És azért, mert valaki az Isten művét építi, még nem jelent automatikus üdvösséget. Tehát hiába beszél valaki gyönyörű szépen az Isten országáról, hiába tart olyan ige hirdetéseket, hogy a félvilág csodája és csodába hallgatja, de hogyha ő magát nem fegyelmezi meg, nem alázza meg, nincs önuralma és önfegyelme, akkor ő maga nem fog üdvözülni. Csak és kizárólag, ha önuralommal éli végig az életét, sőt, ha behúz magának, ha megsanyargatja magát, akkor tud engedelmes és hűséges szolga lenni. Pál apostol végigjárta ezt az utat, és hát például mi szemünk előtt megsanyargatta magát, mert neki, ahogy olvastuk, még az élete sem volt drága, csak hogy elvégezhesse az ő futását örömmel. És nekünk megvan az a kiváltságunk, hogy ugye így utólag mi el tudjuk olvasni a Bibliából, hogy ő hogy fejezte be az életét, hogy ért véget az élete. És szintén itt a Timóteushoz írt második levél 4. fejezetének a 7.-8. versét szeretném felolvasni. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr ama napon, az igaz bíró. Nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. És tanuljuk meg az apostoltól, hogy milyen az, amikor van célunk, van az életünknek célja, és ennek a célnak alá tudjuk rendelni önmagunkat, és önuralommal, behúzva a saját szemünk alá, képesek vagyunk győzelemről győzelemre jutni, hogy mindemellett segítséget kapunk az Istentől, hogy majd elnyerhessük a győzelemnek a koronáját, és beülhessünk Jézus trónjába, ahogyan ő is győzött, és ült az ő atyával az ő királyi székébe. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen. Mennyei édesatyánk, hálásan köszönjük neked, Istenünk, hogy hívsz minket és vársz ránk. Köszönjük a végtelen türelmedet, amelyel várod, hogy győzelemre jussunk. Istenünk, kérünk téged, hogy bocsásd meg a mi kényelem szeretetünket, hogy mi nem adjuk oda az életünket teljesen, hogy győzelemre jussunk, és veled találkozzunk. Bocsáss meg, hogy nem teszünk meg mindent, amit megtehetnénk, hogy nem küzdünk úgy, mint ahogyan a sportolóknál látjuk, hogy mindent odaáldoznak, és mindent alárendelnek a győzelmüknek. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy segíts rajtunk, hogy belássuk, hogy mennyire fontos a számunkra az, hogy valóban önfegyelemmel a célunkat látva, beléd kapaszkodva járjuk végig ezt az utat, és küzdjük végig ezt az utat, hogy győzelemről győzelemre segíthess bennünket. Mennyei édesatyánk, segíts meg, hogy valóban eljuthassunk a veled való találkozásra. Segíts, hogy ez öröm legyen a mi számunkra. Segíts, hogy jutalmat nyerhessünk, és hogy ezt ne tévesszük el a szemünk elől, attól, hogy mi ebbe bele tudjunk kapaszkodni, és képesek legyünk valóban a nehézségek közepette is hozzád ragaszkodni. Istenünk, kérünk, könyörülj mi rajtunk, hogy valóban odaülhessünk a te trónodba veled együtt, mint ahogy te is győztél. Győzelemre jutottál itt a földön, és ültél a te atyáddal. Istenünk, segíts meg ebben bennünket, és vezess minket, kérünk, hogy célt érhessünk. a te szent fiad nevéért hallgass meg minket. Amen.